Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, kicsit rendkívüli helyzet a mai vasárnapé. Az évközi vasárnapok, de az adventi meg a nagyböjti vasárnapok is eléggé függetlenek egymástól. Az egymást követő vasárnapok nem folytonos evangéliumi részletekből merítenek, hanem önállóan választottakból. Mi most egy sajátos helyzetben vagyunk ebben a B évben, hogy egyszerűen a 17. vasárnaptól kezdve a János evangélium 6. fejezetét követjük, és így jutunk el a mai vasárnapon 6. fejezetnek a végéig. Ezt a folytonosságot érdemes számon tartani. Talán arra is vetemethetünk, hogy a beszéd után ki otthon előveszi a Bibliáját, és a 6. fejezetet a János evangéliumból elolvassa. Mert akkor jobban kikerekedik az evangélium részleteknek a tartalma, a Krisztus gondolatmenete, hogyha ezt a folytonosságot nem veszítjük el szemünk elől. Úgyhogy most nem a mai evangélium felolvasásával kezdeném az elmérkedést, hanem a egy héttel ezelőtre kijelölt evangéliumi szöveg felolvasásával. Ugye az egész egység a kenyérszaporításról szóló elbeszéléssel kezdődött. És azután ugye a Genezáreti tóhoz kapcsolódott, azután Kafarnaumban folytatódnak az események. Genezáreti tónál összegyűlt sok ezer ember, és ugye ott csodának részesei lettek, jól laktak, öröm fogta körül őket, és nagyon tetszett nekik Jézus. De ugyanakkor nem az egész mélységét fogták el Jézus tanításának, meg szándékainak, és ebből egy kicsi feszültség támadt, nem is kicsi. És ugye utána beszél aztán Jézus az élet kenyeréről, hogy nem is ez a kenyér szaporítás az ő igazi szándéka, hogy a földi életünket színesebbé, gazdagabbá, könnyebbé tenni azzal, hogy kenyeret szel, és jól lakunk vele akkor, amikor elfáradtunk, hanem ez a kenyér csoda is valami mélyebb isteni szándékra utal. Másfajta kenyérről van benne szó, hol a kenyér az kegyelmeknek a hordozójává lesz, és nem egyszerűen a testi éhségünk csillapítására szolgál, vagy a baráti összetartozásunknak a megerősítésére, hogy egymást megkínáljuk a kenyerünkből, legyen neki is jó dolga, hogyha neki jobban megy a sorunk. A legutóbbi vasárnapon ilyesféle módon beszél már Jézus. Én vagyok az élet kenyere. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, annak örök élete van. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ugye a Ószövetség szerint az Isten gondoskodott arról, hogy a vándorúton valami csodálatos módon jót ehessenek az emberek, ne pusztuljanak el a sivatagban. A manna erre visszagondolta. Atyáink mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, amelyet én nyújtok most, aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Nem csak nyújtom, én vagyok. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért. Erre vita támadt a zsidók között. Hogy adhatja ez a testét ellenelül? Hát nem csoda, hogy ez a szöget jutott a fejükbe, hogy a ménkübe lehet ellenele. Nem vagyunk emberevők, hogy a testét együk. Jézus ezt mondta rá, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, és a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, én meg ő benne. Ezt mi könnyebb szívvel hallgatjuk, mert tudjuk az oltári szentségről szóló tanítást, a hitünkbe beletartozik. Nem kell embererőnek lennünk ahhoz, hogy ez a dolog teljesedjék, hanem Krisztus teste kenyérként jelenik meg előttünk, és a vére italként. Ugye a bor változik Krisztus vérévé. De ezt nem mondja itt el. És ezzel hát riadalmat kelt a hallgatóságban. Így folytatódik az evangélium. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg ő benne. Engem az élő atya küldött, és általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Hát nem csoda, hogy ez szöget ütött a fejükbe, és máig is ugye megrendítő dolog olvasnunk. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak, amelyen a manna volt. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él. Ezeket mondta, amikor Kafarnaumban, a zsinagógában tanított. És így kezdődik a mai evangélium. Tanítványai közül, akik ezeket hallották, többen azt mondták, kemény beszéd ez, ki hallgatja. Vagyis tulajdonképpen azt mondták ezzel, hogy nem értjük. Hát hogy bolondokat beszél? Olyan dolgokat beszél, amit követhetetlen. Ki hallgatja ezt? Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk. Botránkoztok ezen? Hát, ha majd azt látjátok, hogy az emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt. A lélek az, ami éltet. A test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavam, lélek és élet. De vannak köztetek, akik nem hisznek. Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, kik nem hisznek, és kik fogják elárulni. Aztán így folytatta. Azért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha az atya meg nem adja neki. Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és többé nem jártak vele. Jézus azért a 12-höz fordult. Ti is el akartok menni? Simon Péter felelt neki. Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Hát bizony ez a mai evangélium még nehezebben érthető, mint a korábbiak, ha csak úgy önmagába olvassuk. Azokkal olvasva, meg az egész evangélium összefüggésébe beállítva érthetjük. Ugye a oltári szentségről van szó. Jézus majd az utolsó vacsorán fogja mondani, kezébe veszi a kenyeret, és azt mondja, hogy ez az én testem. Kezébe veszi a kelyet, borral teli kelyet, ez az én vérem. Egyetek belőle, igyatok belőle, és éljetek. Itt nincs kifejtve ez, mintha Jézus nem arra törekednék, hogy megértsék, amit mond, hanem hogy elgondolkodjanak rajta, hogy megrendüljenek rajta, és ebben a megrendültségben kételyek is ébredjenek bennük, és ugyanakkor ezeket a kételyeket legyőzve mégis hűségesek maradjanak hozzá, mert azt mondják, hogy nem értjük ezt az embert, szinte hihetetlen, hogy miket beszél, de meggyőző ereje van a szavának, és itt maradunk, ami ki nem derül, hogy ezek a követhetetlen mondatok miféle gondolatokat tartalmaznak. Hűség kell ahhoz, hogy Jézus tanítását megértsük, és nem csoda, hogy sokan nem elég kitartóak benne, hanem akkor, amikor követhetetlen, akkor, amikor képtelen dolgokat hallanak tőle, akkor hátat fordítanak, és otthagyják. Aki ezeket is meghallgatja figyelemmel, meggondolással, alázattal, persze az is érdekes, hogy azért Péter meg a többiek nem nagyon kérdezősködnek, hanem ugye Jézus kérdező, ti is el akartok-e menni? És Péter felel neki, hogy Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Nem azt mondja, hogy mi értjük, amit mondasz, és azért nem ütközünk meg rajta, hanem, hogy kitartunk melletted, mert valahogy ezt már megéreztük, vagy megtanultuk, hogy te hitelt érdemelsz, és hogy nem faggathatunk, hanem csöndben meg kell várnunk, amíg a te bölcsességed vagy akaratod szerint a mondani való teljesen érthetővé válik, vagy követhetővé válik számunkra. Addig pedig ámulattal ülünk, és megrendülve hallgatunk, és rakosgatjuk egymás mellé azokat a titkokat, amelyek villogva, ragyogva megjelennek a látóhatáron. Ugye, milyen érdekes ez, hogy kemény beszéd, ki hallgatja, és akkor botránkoztok rajta. Hát, ha majd azt látjátok, hogy az emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt. Ez is titok, hogy fölmegy oda, hova, egy hegyre megy föl, az atyához megy, a mennybe megy, a halála után. És mégsem hagy itt bennünket, hanem velünk marad. Veletek vagyok minden nap a világ végéig, mondja, mielőtt elköszön tőlük. És akkor azt mondja, hogy a lélek, ami éltet, a test nem használ semmit. Ez a szembeállítás érdekes, persze a Jézus nem mondja azt, hogy a test mindig bűnös, de a test az Isten nagy bölcsességének a felfogására nem képes, hanem földön járó megfigyeléseket tesz, azokat rögzíti, és azokba kapaszkodik. A lélek az, amelyik a Isten nagy gondolatai előtt lassanként, ámulva megnyílik, és figyel akkor is, amikor értetlenül ragaszkodik, meg nem értve hallgatja Jézust. Érdekes, hogy nem nagyon mernek faggatózni, vagy nem mernek rászállni ezekre a dolgokra, hogy hát magad miket beszélsz. Ezt gondolod, hogy értjük, nem értjük. Megvárjuk, megszokták már, hogy Jézus így beszél, és ebben a beszélmódban megkapaszkodnak, és figyelnek, és ámulva, alázatosan járják ennek az iskoláját. Nincs is vége ennek itt most, de azért számunkra megnyílik a megoldás. Az ő számukra még várakozni kell majd az utolsó vacsoráig, meg a mennybe menetelig. És ettől kezdve tanítványai közül sokan visszautottak. Ugye ezrek voltak ott, akik utána mentek a tó partjára. Aztán a kiránduló kíváncsiak visszamentek, hát nem is akartak ott maradni, de akik mellette maradtak, azok követték, és akkor tovább figyelték, de utána is követhetetlennek érezték a szavát, és lemorzsolódtak, és elhúzódtak. Sokan visszahúzódtak a tanítványai közül, és többé nem jártak vele. Ugye, milyen érdekes, hogy az egész fejezet elején arról olvasunk, hogy ott 5000-en esznek, csak férfiak, abból, amivel Jézus megkínálja őket. És itt most meg a 12 marad, és hozzájuk fordul, ti is el akartok menni. Megrendítő, és mi volna, Simon Péter azt mondta, hát bizony elmegyünk, mert követhetetlen, amit mondasz. De nem ezt mondja. Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Nem azt mondja, hogy értjük, vagy sejtjük, hogy mit akarsz mondani, hanem azt mondja, hogy ki tudjuk, hogy ki kell tartanunk melletted, és nem bolondokat beszélsz, hanem valami nagy titkokat fejtegetsz, amikhöz nekünk föl kell nőnünk. És akkor növünk föl hozzá, ha meghallgatunk, akkor is, amikor nem értünk. És nem is okvetetlenkedünk, hogy kérdezzünk, faggassunk, hanem megvárjuk a rendjét annak, hogy te mikor látod úgy, hogy elérkezett az ideje annak, hogy tovább fejtegesd, ami szöget ütött a fejünkbe. De talán ennek is van jelentősége, ennek a várakozásnak, ámulatnak, elgondolkodásnak, aggódásnak, és azon diadalmaskodó hűségnek, benneted való kitartásnak. Jézus ilyesféleképpen emel magához, és azután a szándékai később tisztázódnak az eukarisztiával kapcsolatban is, hogy az én testem valóban étel, az nem azt jelenti, hogy emberevőként vendégel meg bennünket, hanem azt jelenti, hogy a kenyérre fogja mondani, hogy ez az én testem, és a borra fogja mondani, hogy ez az én vérem. És akkor mi hittel követjük ezt, hogy ezen semmi látható változás nem jelenik meg, semmiféle vegyi elemzés nem mutatja ki, hogy tegnap más volt, mint ma lett. Nincs rajta fizikailag vagy természettudományosan megragadható módosulás. Ha Jézus azt mondta, hogy ez az én testem, hát akkor ez valami nagyon komoly dolgot jelent. Valóban az ő teste lett. Nem úgy, hogy a testének a atomjai átköltöztek ebbe a kenyérbe, és mostantól kezdve azok alkotják a kenyeret, hanem úgy, hogy azt követni se tudjuk, hogy hogyan. De valami módon mégis, aki ebből a kenyérből, amire Jézus azt mondja, hogy ez az én testem, eszik, az Krisztus valóságában részesül, Krisztus életében részesül, és a megtestesülés folytatódik benne, mert az Isten nem csak Mária fiában testesül meg, hanem mindazokban, akik az ő szavát hallgatják, és a szavát hittel fogadják, még akkor is, hogyha nehezen érthetők. És azután hiszik azt, hogy valami nem fizikailag megragadható változás zajlik le bennünk, amikor hívővé leszünk, de a személyiségünk átalakul, mint a testünk alakulna át, hogyha valami kémiai hatás átformálná. Hát bennünk nem egy kémiai hatás következik be, hanem a gondolkodásmódunknak, az érzésvilágunknak, a lelkünknek, a személyiségünknek egy belső átalakulása. Nem csak test vagyunk, hanem lélek is. És amikor a testünket megragadja Jézus, akkor tulajdonképpen a lelkünkről beszél. Valami ilyesmiről szól ez. És azután figyelünk rá, és komolyan elgondolkodunk, ugye az oltári szentségben hogyan is, milyen csodálatosan közeledik hozzánk Jézus, és nem ok nélkül válik kenyérré, mert azt ki akarja fejezni, hogy ő eledellé válik, nem egy megcsodálni való virággá lesz, hogy üljetek le, nézzétek az illatát, gyönyörködjetek benne, vagy fává, hogy árnyékot vessen ránk, megpihenjünk alatta, hanem kenyér színe alatt jelenik meg, és eledelünk lesz, hogy bévülről erősítsen meg minket. Nem a fizikai, nem a biológiai létünket, hanem a személyiségünket, az Istenbe vetett hitünket, a küldetés tudatunkat, a gondolkodásmódunkat járja át belülről. Nem érvekkel, hadd győz meg bennünket Jézus, mint a tanár a diákjait, hanem eledelünké válik, hogy azt mondja, hogy a test az nem sokat ér, a lélek ér igazán valamit, de ez a lélek, ez valahogy ugye úgy viselkedik, mint a test, hogy táplálékra szorul, és módosul akkor, hogyha nem érvekkel fordulnak hozzá, hanem a szeretetnek, meg a kegyelemnek a lelki gazdagságát kínálják föl neki, amiben részesülhet. Valamiképpen erről van szó. Figyeljük Jézusnak a szavát, és ugye visszagondolunk a tapasztalatainkra. A szent áldozás nem jelent mindannyiszor valami megtapasztalható gazdagodást, de azért valamit jelent, hogyha kitartóan hűségesek vagyunk, újra meg újra az oltár asztalánál Krisztust veszünk magunkhoz mindennapi táplálékén, mert kenyerünk lett. Ez azt jelenti, hogy azt jelenti számunkra, mint a testünk számára a kenyér. És élünk belőle, akkor is, amikor nem érveit hallgatjuk, vagy fejtegetését, hanem ezt az odaadását éljük át, hogy a miénk lett, eledelünk lett, úgy veszük magunkhoz, úgy férkőzik a lelkünk közelébe, hogy átalakít, nem úgy, hogy bennünk megnyitja a gondolkodásnak a pályáit, hanem valami módon a szívünket vezeti közel az Istenhöz, a fantáziánkat és a gondolkodásunkat alakítja át bévülről, alulról, mint ahogy az ellennel átalakítja az emberi testnek a működését. Hát, ezekről szól a mai evangélium. Odafigyelünk rá, és kérjük Jézust, hogy ha már ilyen csodálatos adakozóként közelít hozzánk, akkor ne fáradjon bele abba, hogy alkalomattán értetlenek vagyunk, maflák, ügyetlenek, hanem tartson ki, és tanítson, és hajoljon hozzánk, és az égboltot nyissa meg a fejünk fölött, és emelje fel a szívünket, hogy földi gondok, indulatok, keserűségek helyett megteljünk az ő áldásának, az Isten szándékainak a fényével. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loreto-i litániát imádkozzuk.